Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, uniós kérdésekről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a rádióhallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
Ma és holnap Dánia fővárosában, Koppenhágában találkoznak az unió tagállamainak állam- és kormányfőim. Ma egy informális csúcstalálkozó keretében tárgyalnak, holnap pedig a tagállamokon kívül több európai országot is magába foglaló olyan kormányközi intézmény az európai politikai közösségnek a csúcsán vesznek részt. Az elmúlt hetekben António Costa, az Európai Tanács elnöke mind a 27 tagállamba ellátogatott talán, hogy felmérje a vezetők álláspontjait, és hogy megpróbálja a kompromisszum felé terelni az állam és kormányfőket már az októberi csúcsok előtt. Van egység, van kompromisszumkészség az Európai Uniós tagállamokban? Mi látszik?
Nagyon sok téma van a napirenden, sok olyan téma, ami foglalkoztatja a közvéleményt is. Ezek közül kiemelkedik nyilván az ukrajnai háború lezárása, a békefolyamat, az európai tagállamok fenyegetettsége, kitettsége, a dróntámadások, az arra adott európai és NATO válasz. Nyilván a bővítés egy nagyon fontos kérdéskör, és Ukrajna tekintetében ennek mindig szinte azonnali következménye is van, illetve a költségvetés és mindenféle gazdasági felvetés, beleértve a versenyképességet, a több éves pénzügyi keretnek a fogadtatása a tagállamokban, illetve az Európai Parlamentben, tehát jócskán van, amiről beszélni, és ez egy szokásos a Soros elnök országában tartott tanácskozást jelent, és nyilván, hogy az év végéig tartandó további csúcsok előkészítését jelenti a mostan inkább informális egyeztetés, ezt most így fogalmaznék.
Egység, kompromisszumkészség a felsorolt témákat illetően van az uniós tagállamok állam- és kormányfőiben? Tehát ott van például az egyik legfontosabb napirendi pont a védelmi fejlesztéseknek a szorosabb koordinálása, valamint a finanszírozás, ott van a drónfalnak a kérdése, ami az unió és a NATO keleti határait védeni a lehetséges orosz légtérsértések ellen, amelyekből kaptunk az elmúlt hetekben jócskán. Tehát az ezzel kapcsolatos hangulat milyen?
Igen, hát azért is soroltam fel, hogy több téma van, mert minden téma körül talán egy más-más többség alakulhat ki, és más-más országok a hangadók. Nyilván, amikor Ukrajnáról, illetve az európai védelemről van szó, akkor az Ukrajnával szomszédos államoknak van a legnagyobb szava, számukra a legnagyobb tétje ezeknek a tárgyalásoknak, tehát a balti államok mellett Lengyelország és Románia mindenképpen ezek közé tartozik, amikor már egy kicsit energiáról, szankciókról, gázról is különbözik, akkor Szlovákia meg Magyarország is. De én azt gondolom, hogy abban egységesek a tagállamok, hogy a védelem koordinációjára a közös védelmi kapacitás bővítést mindenki szeretné, de aztán már eltérnek a hangsúlyok, hogy akkor ebbe mennyit hajlandó befektetni az állam a saját költségvetéséről, és hogyha bármiféle hangsúlyeltolódás látszik mondjuk Ukrajna irányába, hogy akkor Ukrajnát kellene fegyverrel segíteni, és ez legyen egy közös európai fellépés, akkor itt már nyilván megoszlanak a vélemények. De amikor arról beszélünk, hogy hogyan védi meg Európa magát, már pedig nyilván össze kell kapnia magát, és sokkal több pénzt kell befektetni, mint az előző években. Én azt gondolom, hogy az most már látszik, hogy erre megvan a többségi támogatás. Hogy erre hogy lesz pénz, na itt már ez sokkal nehezebb kérdés, és ez a következő két év témája is, hogy a több éves pénzügyi keretben a védelemre megjut, nyilván más politikák rovására akár, vagy más politikáktól átcsoportosítva, a pénzeket, de a szándék az egyértelmű, és ebben azt mondanám, hogy van európai egység. Hogy mikor lesz uniós hadsereg, az már egy más feltétel, azt már nem támogatnák olyan sokan, és hogy a drónfal, ez ami most így jól hangzik, de vajon hogy fog kinézni, én azt szoktam mondani, hogy a drónfal jelenleg nincsen, tehát jelenleg nagyon drága rakéta kapacitásokkal lőnek a drónokra, ha lőnek azok, azon esetekben, ahol az bejön a tagállamok. Ez nem egy költséghatékony megoldás, tehát mondjuk Patriota ütegekkel, amelyek több százezer dollárba kerül csak egy lövés, azzal egy drónt lelőni, ami 15-20-30 ezer dollár maximum, az nyilván nem fenntartható. De akkor egy teljesen új kapacitásról van szó, tehát egy ilyen drónfal megépítéséhez, még tulajdonképpen nincs is a világon megfelelő megoldás, ezeken most dolgoznak, innovációra van szükség, korszerű megoldásokra, de én bízom abban, hogy e körül azért az egység meg lesz, és Romániának elemi érdeke, hogy minél hamarabb elkészüljen egy ilyen, hiszen egyelőre orosz provokációnak nevezzük ezeket a drón betámadásokat, de ne adj Isten, ez egy védekező kapacitást is kell jelentsen a tagállamokban.
Ukrajna Európai Uniós tagsága. Idézzük fel a hallgatóknak, hogy a tagállamok vezetői 2023. decemberében adtak zöld utat Ukrajnának és Moldovának, mert hogy a két országot egy csomagban kezeljük, hogy megkezdjék a csatlakozási tárgyalásokat. A magyar kormány volt az, aki ellenkezett, és éppen emiatt még egy tárgyalási fejezetet sem nyitottak meg. Volt egy uniós csúcs, amikor Orbán Viktor magyar miniszterelnök kivonult a teremből, így nem akadályozta a 26-oknak a döntését, majd 2024 júniusában a tagállamoknak a nagyköveteiből, illetve a szakminiszterekből álló Európai Unió tanácsa elfogadta a tárgyalási keretet, majd egy kormányközi konferenciát is tartottak, és a 27 tagállam és a Ukrajna, illetve Moldova között, és azóta azonban nem történt semmilyen érdemi előrelépés sem Moldova, sem Ukrajna csatlakozása kapcsán. Moldovában parlamenti választásokat tartottak a hétvégén, győztek az Európa párti erők, győzött Maia Sandu pártja. Ez közelebb viszi Moldovát az uniós tagsághoz, vagy Ukrajna csatlakozása nélkül Moldova csatlakozása sem képzelhető el?
Én nézem abban, hogy nem egy csomag Ukrajna és Moldova csatlakozása, már azért sem, mert nagyságrendileg a gazdaság nagyságát tekintve a két országot nem lehet összehasonlítani. Moldova egy sokkal kisebb gazdaság, sokkal nyitottabb gazdaság is jelenleg az Európai Unió fele. Egy esetleges csatlakozása nem engedné meg alapjaiban az Európai Uniót, a közös piacot, akár a várható kifizetések aránya nem olyan mértékű, hogy máshol jelentős forrásokat vonná el. Moldova egy teljesen más magnitudójú kérdés. Nagyon örvendetes, hogy Moldovában az Európa párti erők győztek, és ezzel biztosított az országban a támogatottsága, a széleskörű támogatottsága az Európai Uniós tagságnak, és én abban bízok, és arra számítok, hogy akkor ez a folyamat most fel fog gyorsulni az Európai Unió irányából. Persze mindenki várta azt, hogy ennek a választásnak mi lesz az eredménye. Szerencsére kedvező, tehát Moldova miután így a választás után kinyilvánította a szándékát, egy megfelelő válasz kell következzen az Európai Unió részéről is. Ukrajna egy sokkal nehezebb dió, és nyilván nem csak Magyarország ellenkezése vagy fenntartásai jelentik a legforróbb pontot, hiszen azt kell mondanom, hogy nagyon sok tagállami vezető kihasználja azt, hogy Orbán Viktor ebben a témában is az ellenzék szerepét eljátsza, és és azt, hogy ő nem hajlandó elfogadni a csatlakozási tárgyalások megkezdését, de nagyon sokan örvendek ennek, és akkor annak is, hogy nem ők kell elmondják, vagy ők nem kell állást foglaljanak ebben a helyzetben, mert azért mindenki elkezdett számolni, hogy milyen költségekkel jár a tagállamok és az Európai Unió számára az, hogyha akkora ország, ami nem tudjuk pontosan mekkora földrajzilag, de lakosság szám tekintetében egy jelentős jövendőbeli tagállam az EU-nak, hogyan rendezi át a belső viszonyokat és a költségvetésnek milyen kihívásokat jelent. Tehát ez egy ilyen tapogatózó helyzet. Most, amiről a vita folyik, hogy a csatlakozási fejezetek megnyithatóak-e, anélkül, hogy minden tagállam ebbe beleegyezzen, hiszen elvileg bármelyik tagállam vétózhat egy-egy csatlakozási fejezet megnyitásakor. Most hirtelen mindenki azt mondja, hogy hát el kell tekinteni az egyhangúságtól, de közben kevesen gondolnak arra, hogy adott van Szerbia, és vannak különböző országoknak érdekei, Szerbiának, Horvátországnak például. És ez azt jelenti, hogy most egy elvet elfogadnak, hogy akkor meg lehet nyitni a csatlakozási fejezeteket az egyhangúság nélkül, akkor ez más tárgyalások során is hasonlóképpen érvényesíthető. Na de ez a tétje ezeknek az informális egyeztetéseknek többek között, hogy akkor hogyan lehet egy európai konszenzust teremteni. Netán ez lehetetlen, és akkor nincsen előrelépés továbbra sem.
Mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy Vince Laurent európai parlamenti képviselő úr itt most arra utalt, hogy az Európai Tanácsnak az elnök António Costa azzal az ajánlattal állt elő nemrégiben, hogy változtatnának az uniós szabályokon, miszerint a csatlakozáshoz szükséges 34 tárgyalási fejezet megnyitásához az egyhangú döntés helyett elég lenne a minősített többség, és majd csak annak lezárásakor kellene azt minden tagállamnak megszavazni, és hogy ezzel érdemben elindulhatnának legalább a csatlakozási tárgyalások, amelyek során mind Kijev, mind pedig Kisinau bevezethetne egy sor a tagság elnyeréséhez szükséges reformot. A többi tagállam, akik tagjelöltek, illetve akik tagjelöltek ki, szeretnének válni a Nyugat-Balkánon, ők hogy állnak egyébként?
Ők azért szeretnének egy gyorsabb ritmusra lépni, és Montenegrónak, illetve Albániának van jelenleg a legjobb esélye. Ők állnak a legközelebb, tehát csatlakozási tárgyalások lezárása tekintetében. Szerbia elsősorban politikai okokból a Brüsszelnek nagyon nagy fenntartásai vannak a Vučić rendszerrel kapcsolatban, úgyhogy ott azért nincsenek jelentős előrehaladások. Bosznia-Hercegovinában egy intézményi, alkotmányos probléma halmazzal szembesül az Európai Unió, ott a választási törvény nem működik, a különböző államalkotó nemzetiségek bekapcsolódása a központi hatalomban, ez egy jelentős probléma, ami miatt áll a csatlakozás előrehaladása. Itt nyilván a boszniai szerb köztársaság helyzete, a letartóztatás előtt álló Milorad Dodic vezető helyzete, tehát azért ott sokkal bonyolultabb a jelenlegi helyzet, és az a baj, hogy az Európai Unió, és ez egy olyan kritika, amit én megfogalmaztam többször is, nem nyújt világos távlatot a csatlakozás előtt álló országok számára, hogy akkor milyen feltételek teljesítésével, kb. Milyen ütemben látja az Európai Unió megvalósíthatónak a csatlakozást. Egyre csökken egyébként például Szerbiában azon a társadalomban azoknak a száma, akik támogatják a csatlakozást, mert látják, hogy az Európai Unió egyfajta hintapolitikát játszik velük, hogy azt mondja, hogy igen, felveszünk, de aztán hosszú ideig nem történik semmi, akkor újabb feltételeket támasztanak, politikai elvárások vannak, és közben nem halad előre a csatlakozás, tehát már lehet, hogy 50% alá csökkent Szerbiában az Európai Uniós tagság párti aránya a társadalomban. De én külön kezelném mindig a Nyugat-Balkánt, Ukrajnától, Moldova egy külön eset, Georgia esetében ők azért most már távolabb kerültek a csatlakozási távlattól, és az a baj, hogy az Európai Unió abban nem egységes, hogy akkor milyen ütemben, hogy tudja összerakni a csatlakozást. Én nem örvendek annak, amikor alkotmányos kereteket feszeget az Európai Unió, és pont az, hogy akkor most szükség van egy hangúságra, vagy nincs, ha akarjuk, akkor szükség van, ha kicsit enyhítjük a dolgokat, akkor már nincs szükség egy hangúságra, mert ez más politikai területeken is visszaüt, akár említettem, ha most Moldova esetében, Ukrajna esetében eltekintünk az egyhangúságtól, akkor Szerbia esetében miért ne tennünk ugyanezt, vagy Bosznia-Hercegovina esetében. És akkor meg is beszéltünk arról, hogy a külügyi szankciók esetében általában az unió külpolitikai fellépése tekintetében hogy tarthat az egyhangúság, de gazdasági kérdésekben is nem volna jó az, hogyha egyre inkább létrejön egy olyan megoldás, eljárás az Európai Unióban, hogy a többség mindent visz, a többség rá tudja kényszeríteni az akaratát a kisebbségre, mert ez azt jelenti, hogy az a kisebbség, amely gyakrabban találja magát ebben a kisebbségi helyzetben, mondjuk például a lévő tagállamok, vagy a közép-kelet-európai tagállamok egyre inkább úgy érzik, hogy maradnak a fontos döntések meghozatalából, nő a frusztráltság ezeknek az államoknak, és növekszik az euroszkepticizmus, illetve a kritika az Európai Unióval szemben. Tehát ezt volna jó elkerülni, és nem lehetőséget adni arra, hogy ilyen strukturális változások így menetben véletlenszerűen kialakuljanak.
Lezárva ezt a fejezetet, még egy téma. Nikusor Dan államfő a napokban azt mondta, hogy Románia nem állt készen az uniós csatlakozásra, mégis felvették, és hogy a döntés helyesnek bizonyult, mert hogy az ország által elért fejlődés bizonyítja azt, hogy helye van Romániának az Európai Unióban, és hogy ezt a kijelentést egyébként élesen bírálta Călin Popescu-Tăriceanu, aki akkor miniszterelnökként, Traian Băsescu pedig államfőként írták alá a csatlakozási szerződést. Kell erről beszélni, hogy fel volt-e készülve, nem volt felkészülve az uniós csatlakozásra? Románia egyébként talán Olli Rehn, aki a csatlakozási tárgyalásokért volt felelős, ő mondta azt a Románia csatlakozásakor, hogy ideje a legjobbat feltételeznünk Romániáról és Bulgáriáról.
A csatlakozási tárgyalásoknak meg egy ország felvételének az Európai Unióban van egy látható része és egy politikai láthatatlanabb része. A látható része az az, hogy van egy komoly szabályrendszer, van az Európai Uniós normarendszer, aminek meg kell feleljen az illető tagállam. Ez azt jelenti, hogy módosítja a törvénykezését, elfogadja az úgynevezett közösségi jogot, magáévá teszi, és ha ezeket megtette, akkor teljesítette tulajdonképpen a tagság feltételét. A láthatatlan része az a politikai, hogy valóban egy ország mennyire érett demokratikus folyamatok tekintetében az intézmények működését illetően, és akkor jönnek az ilyen nagyon szubjektív kérdések, mint a jogállamiság, a különböző szabadságjogok állapota, a szólásszabadságtól a médiaszabadságig, és így tovább. Ezeket nem lehet annyira objektív mércével mérni, és akkor van egy pont, amikor el kell dönteni, hogy akkor ezzel együtt, vagy ezek mellett a csatlakozás az sikeres-e. És Románia esetében eljött az a pillanat egy nagyon erőteljes lobby eredményeképpen is, hogy az a válasz ez pozitív volt, és a tagállamok többsége és egyhangon végül úgy döntöttek, hogy Románia csatlakozhat, készen áll a csatlakozásra, hiszen érdemben, illetve a politikai értelemben is készen áll a csatlakozásra. Mindig voltak még az utolsó 100 méteren is olyanok, akik ellenezték, Franciaország, Hollandia, például azon országok közé tartozott, amelyek kifogásokat támasztottak, amíg lehetett, aztán később a schengeni csatlakozással kapcsolatban is, de összességében létrejött az a feltételrendszer, ami a csatlakozást lehetővé tette. Hiszen ne feledjük el, hogy rábólinthatnak az állam és kormányfők egyhangúan a csatlakozásra, de utána minden országban ratifikálni kell, vagy a törvényhozásban, vagy egyenesen népszavazáson egy-egy új tagállam fölvételét, és akkor elég rosszul néz ki, hogyha ebben a szakaszban bukik el egy ország csatlakozása.
Vince Laurent európai a mai napra kész vendége. Képviselő úr tegnap Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával találkozott a Vatikánban. Miről egyeztettek?
Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának vallásközi párbeszédért és kultúrák közti együttműködésért munkacsoportjának a tagjaként voltam a Vatikánban, és így találkoztam 14. Leó pápával, illetve néhány vezetőjével, a Szentszéknek, így Parolin bíboros államtitkárral is, illetve több dikasztérium vezetőjével, akik ugye a világi keretben a miniszterek, minisztériumok megfelelői, és hát arról beszélt nekünk a Szent Atya, hogy van feladata a keresztény politikusoknak a világban, hiszen ők támogatni tudják a párbeszédet, a megértést az emberek között, és arról beszélt, hogy egy egészséges szekularizációra van szükség a társadalomban, nem egy erőltetett elválasztására teljes mértékben az államnak az egyházaktól. Lehet szerepe a keresztény erkölcsnek, a keresztény elveknek a politikában és úgy általában a politikában. Parolin bíborossal pedig részletekben menően beszéltünk a legnagyobb kihívásokról, az ukrajnai háborúról, amellyel kapcsolatban neki elég provokatív véleménye volt, azt kell mondanom, hiszen azt mondta, hogy párbeszédet tartani az Orosz Föderációval, hiszen párbeszéd nélkül nem úgy, hogy sikerül lezárni ezt a háborút, ezt a konfliktust, de nyilván ez egy más nézőpont, hiszen a Szentszék a vallásközi párbeszéden át is látja, tehát az orosz egyház szerepe, amely inkább államvallásként működik, és hát ilyen módon megállják a fegyvereket, ami azért keresztény szempontból semmiképpen támogatható, de nyilván, hogy a Vatikánnak ilyen perspektívája is van ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de szó volt a tömeges migrációról, arról, hogy a nyugat-európai társadalmak mennyire átalakultak az elmúlt évtizedekben, és főként a radikalizáció szemszögéből. Azt látják, adatok vannak arra, hogy különböző iszlamista szeudarábiai vagy éppen törökországi háttérrel milyen negatív folyamatokat indítottak el közösségekben, amelyek aztán radikalizációhoz és terrormerényletekhez is vezettek Európában. Azt kérdezte, hogy ezzel mit lehet tenni, vagy ezzel ellen hogy lehet fellépni, a politika hogy szándékszik fellépni, és itt mondtam én azt, hogy Nyugat-Európa esetében annyira átalakult a társadalom, és létrejöttek ezek a párhuzamos társadalmai a bevándorlóknak, hogy nagyon nehéz az integrációról beszélni, és arról, hogy minél inkább kiszűrni a radikalizálódást, főleg az iszlám hátterű bevándorlók esetében, és ehhez képest, hogy ezzel szemben Közép- és Kelet-Európában elutasítjuk a tömeges bevándorlást, és úgy tűnik, hogy eddig ezzel sikerrel jártunk, de a jövő az nem tudjuk, hogy mit fog hozni. Kérdés, és nyilván a több állam számára fontos a legális bevándorlás, hiszen munkavállalókra van szükség. Sajnos a társadalomban nagyon sok munkahely van, amit a helyiek nem akarnak betölteni. Ezt most már Romániában is egyre inkább látjuk, de amíg szervezett keretek között sikerül tartani, addig nem vezethet olyan állapotokhoz, mint amit Párizsban vagy más nyugat-európai országok nagyvárosában látunk.
A Szent Székkel való találkozónak lehet érdemi eredménye, vagy ez egyfajta udvariassági találkozó? Mindkét fél elmondta a meglátásait, aztán lesz, ami lesz, ezután is külön utakon fognak járni.
Hát ez majd nem külön utakon, mert politikai értelemben az Európai Néppárt a kereszténydemokrata gyökereinkkel a legtermészetesebb partner, és nagyon sok kapcsolat van, hiszen az a munkacsoport, amelynek én is a tagja vagyok, ez minden hónapban egyszer találkozik Strasbourgban, és ilyen témák kerülnek megvitatásra, például a keresztény üldözések világban, párbeszéd a többi keresztény felekezettel, de nem csak zsidók és az iszlámmal is. Legközelebb például Konstantinápolyban találkozunk az ökumenikus patriárkával. Tehát fontos, hogy legyen lehetőség, legyen platforma a párbeszédre, a különböző elvek ütköztetésére, mert hogyha nem is találkozunk, akkor elbeszélünk egymás mellett, akkor esélye nincs annak, hogy egymás bármiről is meggyőzzük, egyáltalán megismerjük egymás nézeteit. Tehát gyakori a kapcsolata a Vatikánnal, találkozunk gyakran az Európai Unió mellé akreditált szentszéki nunciussal, és számos olyan rendezvényünk van, amely azt mutatja, hogy itt van egy komoly keresztény elköteleződés a képviselőcsoporton belül, és ezt láthatóvá is tudjuk tenni. Most nyilván, hogy a napi aktualitásban ez ritkán számít akkora érdeklődésre, hogy most a hírekbe bekerüljön, de ez egy olyan apró munka, amelyel érdemes foglalkozni. A párbeszédet sosem szabad lebecsülni, és azt a lehetőséget, hogy különböző nézetű emberek leüljenek és egymással beszélgessenek.
A párbeszédhez nyelv kell, és itt térünk át a másik témánkhoz, a sokszínűség pillérei, nyelvi örökségünk formája Európát. Ezzel a címmel tartottak konferenciát a múlt héten az Európai Parlamentben, a Nyelvek Európai Napja alkalmából. Mi kell a nyelvi jövőhöz Brüsszelből? Mire van szükség ahhoz, hogy legyen nyelvi jövője egy-egy kisebbségnek?
Az a elsősorban annak felismerése, hogy van gond, van megoldani való probléma, és azután, hogy támogatásra van szükség. Egyértelmű, hogy a legkevesebb támogatásra az államnyelvekre van szükség, az államnyelveknek van szükségük, hiszen ők mögöttük egy egész állam áll, és nyilván, hogy kulturálisan és a nemzeti identitás elemeként az államnyelv az nem kerülhet veszélybe. Mondjuk kivételt képez Írország, ahol az ír nyelv ugyan államnyelv, de nagyon kevesen beszélik. Tehát ott az államnak az az érdeke, hogy van egy olyan nyelv, amit kevesen beszélnek, és hogy lehet ezt promoválni. De másoknál azért ilyen gond nincs. Még azon kis nyelvek esetében sincs gond, amelyek erősek, és a fennmaradások nem kétséges, ilyen a magyar nyelv is, de az, hogy hány beszélő van egy-egy adott országban, az már kérdés. Tehát, hogy a kulturális asszimiláció, a nyelvvesztés mennyire erős. Aztán meg ott vannak a kisebb nyelvek, a szord vagy a fríz nyelv, amelyeknek nagyon kevés beszélője van, tehát elveszhet ez a nyelv pár évtizeden belül, hogyha nincs megfelelő támogatása, hogyha nincs egy olyan oktatási keret, amelyben az új nemzedék megtanulhatja azt a nyelvet, ezt kitámogatja, ezt a régió támogatja, a nemzetállam támogatja, vagy az Európai Unió is ad erre forrásokat. Tehát ezek a szakmai kérdések, amelyek mindenképpen, és én örvendek annak, hogy a szeptember 26-ai emléknapra gyakorlatilag egy rendezvény sorozatot tudtunk felfűzni, és a konferencia mellett Dél-Tirol régió, a Német-Dán határvidék, társszervezetek, nyilván a FUEN elsősorban, de az NTLD is, mint a regionális nyelvekkel foglalkozó hálózat is, mind saját rendezvényeket szerveztek, tehát úgy meg tudtuk mutatni itt Brüsszelnek ennek a témának a fontosságát, a kihívásait, és így volt értelme, értéke ezeknek a rendezvényeknek.
És mi kell a kisebbségek jövőjéhez Európában?
Hát a kisebbségek jövője Európában nyilván minden kisebbség a maga kihívásaival szembesül, tehát hogyan tudják biztosítani a jövőjüket, mennyire erős az anyanyelvhez és a kultúrához való ragaszkodás, hogyan működnek a megoldások, például az oktatási rendszer. Vannak olyan országok, ahol például nem a teljes körű anyanyelvű oktatás az, amit még maga egy kisebbség is támogat, hanem egyfajta kétnyelvű oktatás például van, ahol még annak a bevezetése is nehézségekbe ütközik, például a Franciaország, ahol egy időben eléggé sikerült a közoktatásba bevinni például a bretton nyelv, vagy a katalán nyelv oktatását, de aztán utólag maga az állam mondta azt, hogy a kisebbségi nyelven letett érettségit azt már nem lehet elfogadni. Frízföldön próbálják a nyelv beszélőinek a számát növelni, úgyhogy akkor legalább két nyelvű legyen az oktatás, és óvodától kezdődően gyakrabban legyenek nyelvórák. Más közösségekben pedig nyilván az hogy lesz elég fiatal, aki jövőre első osztályt kezd, vagy óvodába megy, és az anyanyelvén szeretne tanulni. Mi azt láttuk, hogy az Európai Unió egyelőre elzárkózott attól, hogy ebben felelősséget vállaljon. Hogy azt mondja, hogy látom azt, hogy vannak problémák Európában, de vannak jó megoldások is, hajlandó vagyok pénzt áldozni arra, hogy a jó megoldásokat terjesszük el ott, ahol nem működnek, vagy ahol egyelőre azokat utasítják. Erről szólt annak idején a Minority Safe kezdeményezés, amelyiktől elzárkod az Európai Unió, de mi nem adjuk fel, és ezért vannak ezek az alkalmak is, mint az Európai Nyelvek Napja, hogy ezt elmondjuk, és ennek támogatást szerezünk. Egyébként figyelt rá a parlament, hiszen ha a parlament elnöke nem is, hiszen ő az ENSZ közgyűlésén volt, de a parlament első elnöke ott volt velünk, elmondta az üzenetét, a támogatását, és ez azt mutatja, hogy maga az intézmény figyel ránk.
Más téma, megalakult az Európai Néppárt Farmer Szervezete. Mekkora dolog ez, mit tud, vagy mit fog tudni, mit kell tudnia ennek a Farmer Szervezetnek?
Az Európai Néppárt az elmúlt években, azt mondanám, hogy az elmúlt 3-4 évben markánsan felvállalt egy ilyen mezőgazdasági, gazdákat támogató álláspontot. Ez egy müncheni politikai közgyűléssel kezdődött, ahol én is azt mondtam el, hogy váltania kell a néppártnak, és a gazdákra figyelni kell. Nem csak azért, mert egy fontos réteg a társadalomban, hanem azért is, mert ők állítják el az élelmiszert, a napi betevő falatot, és ha ők ellehetetlenülnek, akkor ennivaló sem lesz. Ez csak ha így leegyszerűsítjük, akkor is mindenki látja, hogy itt ez egy azon túlmutató probléma, hogy az Európai Unió egészében a mezőgazdaság 2-3%-a az európai össztermékeknek, de a jelentősége ezen jóval túlmutat, hiszen az élelmiszer előállítás mellett is az, hogy itt egy egész társadalmi csoportról van szó, a vidékről kell beszélnünk, a faluról mi lesz vele, hogy fejlődik, megkapja azokat az esélyeket, hogy a hagyományos gazdálkodást folytatni tudják, vagy ezt teljesen feladjuk, ez lényegtelen, akkor meg hogy fognak kinézni a vidéki falvak, a vidéki települések szerte Európában. Tehát ez egy nagyon összetett kérdéskör, és az Európai Néppárt ezt felvállalta, hogy ezzel hatékonyan foglalkozik. Ma például a frakcióülésen arról beszéltünk, hogy a közös agrárpolitikában a bizottság által megtett javaslatok elfogadhatatlanok. Nincs miről beszélni, nincs amiről alkut kötni, vagy kompromisszumot kötni. Ezt vonja vissza a bizottság úgy, ahogy van, mert rossz. Tegyen újat, jobbat, és akkor amiről beszélget. Itt egy nagyon, nagyon markáns álláspont, azt gondolom, és hatalmas váltás a korábbi mandátumhoz képest, amikor volt egy baloldali többség, amely hát mindent átvitt a parlamenten, meg az uniós intézményeken. Úgyhogy volt értelme megalakítani ezt a farmer szervezetet, amely arra ad a lehetőséget, hogy a tagvártokból származó gazdaszervezeteknek legyen egy fórummal, ahol összegyűlnek, tárgyalnak, megbeszélik a prioritásaikat, és kiadják a házi feladatot a frakciónak, a pártnak, hogy akkor ezek a prioritások, ebben segítsetek, ezt kérjük tőletek, ezek az összegek, stb. Tehát, hogy egy nagyon, nagyon fontos szakmai hátteret tud adni a munkának, és én örvendek annak, hogy a Romániai Magyar Gazdaszervezetek Szövetsége ebben partner, itt voltam a rendezvényen, Antal Géza a szervezet nevében, és alelnöke is lett ennek az Európai Néppárti Farmer Szervezetnek, tehát ott vagyunk mi, ott vannak a romániai magyar gazdák érdekei is ebben az európai közösben, ami bízom benne, hogy alakítani tudja az európai politikát, mezőgazdasági politikát, úgyhogy az minél kedvezőbb legyen ennek a társadalmi rétegnek.
Végig görgettem az ön Facebook oldalán a hozzászólásokat, amikor megosztotta ön ezt a hírt, és az önt követők körében igencsak nagy az ellenszenv az Európai Néppárttal szemben, sőt olyanok is vannak, akik egészen odáig mennek, hogy nekünk, erdélyi magyaroknak semmi hasznunk nincs Brüsszelből. Nekik mi a válasza?
Látom ezt a keserűséget, elutasítást, ellenkezést, sokan nagyon csúnya szavakat is használnak, és azt kell mondanom, hogy ők nem látják a valóságot, nem látják azt, hogy mennyi előnyt, mennyi hozzáadott értéket képvisel Románia számára az Európai Uniós tagság, milyen sorsa lenne ennek az országnak, ha nem az Európai Unió tagja lenne, hanem valahol lebegne, így az Unió meg Oroszország között. Milyen hatalmas befektetéseket eszközölt a közösségeikben az Európai Uniós finanszírozás. Biztosak lehetünk, hogy van egy támogatásunk, van egy olyan értékrend, aminek mi is a részei vagyunk, és persze tudom azt, hogy van, aki ezt nem így látja, olyan véleményekre ad, amelyek elutasítják ezt az európai támogatási rendszert. Erre csak azt tudom mondani, hogy a valóság sokkal inkább árnyalt, akkor is, hogyha az Európai Uniót mi is bíráljuk. Ursula von der Leyent, Manfred Webernek is elmondjuk, hogyha ha valamit nem jól lép, de azt hiszem az RMDS számára és a romániai magyarság számára az, hogy az Európai Néppártban vagyunk, a legnagyobb frakcióban, ez nagyon-nagyon sok előnnyel járt. Tényleg tudunk hatni a dolgokra, tudjuk a döntéseket befolyásolni, és nem egy olyan politikai helyzetben vagyunk, hogy a tacsról kiabálunk be, és igazából érdemben nem tudjuk befolyásolni a dolgokat. Azt is meg lehet tenni, csak én azt gondolom, hogy az értelmetlen, és jobb sorsra érdemes a romániai magyar közösség politikai értelemben is, hogy vegye kézbe a dolgokat, találja meg a partnereket, és igyekezzen kihasználni a különböző lehetőségeket. Megsértődni mindig meg lehet, elvonulni a minority safe-ek után is lehetett volna asztalt borítani, azt mondjuk, hogy ez most már elég, ez már túlzás, de ennyire nem vesznek minket figyelembe, de nem oldott volna meg senki semmit a következő nap. Reggel ugyanúgy ébredtünk volna, és néztünk volna szerte szét, hogy akkor most mit csinálunk, mit kezdünk magunkkal. Tehát inkább szükség van egy nyitott a kompromisszumokat, a tárgyalást vállaló álláspontra, és ez nem egy mindig hálás feladat. Én is szeretnék sokkal markánsabban fogalmazni sokszor, élesebb dolgokat megállapítani, de nem ez a dolgom, nem azért vagyok európai parlamenti képviselő, hogy összeveszek mindenkivel, akivel összehoz a sors, hanem hogy részt vegyek és alakítsam a döntéseket, úgyhogy ez az otthoniaknak, a mi romániai magyar közösségünknek jobb legyen.
Minek tudható be az az ellenszenv, amiről az imént beszéltünk, az álhíreknek, annak tudható be, hogy az elmúlt időszak kampányaiban volt egy igencsak éles kritika az Európai Unióval szemben, vagy pedig annak tudható be, hogy az európai parlamenti képviselőink valamilyen oknál fogva nem tudták értésükre adni a kritizálóknak azt, hogy nekünk igenis van előnyünk abból, hogy Románia és benne Erdély az Európai Unió tagja.
Én azon, hogy a politikai véleményt általában, vagy elsősorban a választásokon kell lemérni, és ebből a tekintetben a tavalyi, a 2024-es európai parlamenti választásokon a romániai magyarok világos döntést és egy nagyon nagy többséggel meghozott döntést hoztak. Van helyünk az Európai Parlamentben, ott kell lenni. Hogy időközben mindenféle inger éri az embereket, álhírektől, más típusú médiahírekig, mindenki a maga buborékában, ahol az ő saját elégedetlenségét az a buborék nem lehet tudja erősíteni, és naponta csak olyan találatokat kap, amelyek számára ezt erősítik, ez igaz, de én azt gondolom, hogy a kritika, vagy az ellenkezés, vagy éppen nagyon sok csúnya szót használnak az emberek a közösségi médiában, ez mindig a családon van a legjobban meglepődve, vagy leginkább rosszalják, hát tudják, hogy mennyit dolgozom, és mennyit nem vagyok otthon például, és ehhez képest milyen reakciók jönnek az emberek részéről. De hogyha ezt leszámítva a józanságot követelő pillanatokban, ami a választásokat jelent, ha jól döntenek az emberek, akkor mégis megéri ez a munka, és akkor nem azzal kell foglalkozni, hogy azt vizsgálni, hogy melyik poszt alá éppen most milyen negatív kommentek jöttek. Ráadásul a világ változik, most részei vagyunk egy nagy európai nyilvánosságnak, ahol látjuk azt, hogy a status quo-t, a fősodorhoz tartozó pártokat nagyon sok bírálat éri, és akkor ebben nagyon nehéz látni azt, hogy tényleg számomra romániai magyar négytagú család számára milyen előnyt hozott az Európai Unió. Csak nézek a gyerekemre, hogy milyen lehetőségei vannak a tanulás terén. Nagyon sok dolgoztak vendégmunkásként Európában. Az is az uniós tagságnak köszönhető. Az, hogy könnyebben utat Schengen csatlakozás, az, hogy mellettünk éppen felújították az utat, vagy a parkot, vagy bármit, ez is az uniós csatlakozásnak köszönhető. Az, hogy Romániában most gyakorlatilag minden iskolában megújították a belső felszerelést, tanszereket, mindenfélét, azt is uniós pénzből csinálta az ország. Tehát, hogy én egyénként, családként ezeket a dolgokat láthatom, ha odafigyelek, és akkor azt tudom mondani, hogy igen. Nagyon sok bajom van, nagyon sok kritikával tudnám értetni az Európai Uniót, de ezzel együtt jó nekem, és jó nekünk.
Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.